Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és bemutatom vendégünket, Ignéci Hajnalkát. Előzetesen arra kértem meg őt, hogy ne nekem kelljen elmondani, hogy hol dolgozik és mi a pontos munkaköre, mert képtelen voltam megjegyezni.
Én is köszöntöm a hallgatókat, a nevemmel elhangzott, Ignéci Hajnalka vagyok. Bűnügyi pszichológusként dolgoztam eddig, illetve igazságügyi szakértőként a Pest megyei rendőrfőkapitányságon, a napokban pedig a Bűnügyi Szakértő és Kutató Intézet munkatársa lettem. Itt is igazságügyi szakértői munkával, illetve bűnügyi pszichológiával fogok foglalkozni. Mit is jelentenek ezek a fogalmak? Arról beszélnék egy kicsit. A bűnügyekben, a nyomozati munkában felmerülhetnek olyan kérdések, olyan aspektusok, amelyek különleges szakértelmet igényelnek. Ilyenkor olyan szakember segítségét veszik igénybe, aki ennek a szakterületnek a tudora, aki érte ez a területhez, jelen esetben a pszichológus. Tehát felmerülhetnek bűnügyekben pszichológiai kérdések, ilyenkor feltesznek bizonyos kérdéseket az ilyen területen jártas pszichológusnak, és kérik, hogy ezekre a kérdésekre próbáljon meg választ adni. Milyen módon teszi meg ezt a válaszadást? Többnyire bizonyos személyekkel kapcsolatosak ezek a kérdések, és személyes négyszemközti vizsgálattal próbál választ találni, választ kutatni ezekre a feltett kérdésekre. Illetve a nyomozás befejeztével, amennyiben bírósági szakba kerül ez az eljárás, akkor pedig az általa leírtakat, amennyiben igazságügyi pszichológus szakértő, akkor a bíróságon is megvédi az általa leírt véleményt. Ilyenkor az ügyész, a bíró, illetve a védő is intézhet hozzá kérdéseket. Ilyenkor az az ő dolga, hogy minél érthetőbben, tisztában, a laikus számára is jól megfoghatóan válaszolja meg azokat a kérdéseket, amik itt felmerültek.
Egyet tetszik azzal érteni, hogy ezt a beszélgetést úgy bontsuk két részre, hogy mondjuk először beszéljünk az elkövetői részről, és utána a sértettiről. Vagy más tetszik javasolni?
Azt gondolom, hogy így is megfoghatjuk a kérdést, mert ez egy egyszerű módja, de át fog folyni egyik terület a másikra, mert hogy az emberi sajátosságok meg a psziché nem ismeri majd ezt a bontást, de próbáljuk meg így.
Jó, miért nem ismeri? Akkor kezdjük ezzel.
Hát igen, ez egy fogós kérdés, mert hogy nincsenek alapvetően, pszichológiában nincs ilyen felosztás, hogy vannak az elkövetők, meg vannak a sértettek. Gyakran az elkövetőt is bizonyos szempontból sértetnek kell tekintenünk, mert olyan helyzetbe került, hogy elkövette azt a bűncselekményt, és valószínűleg pszichológiai szempontból inkább tekinthetjük áldozatnak.
Tehát mondjuk egy bosszú, az ide sorolható?
Hát, mit értünk?
Tehát mondjuk megaláztak valakit, és ő ebben egyébként egy nagyon jámbor ember volt, a megalázottsága révén feldühödött, és elkövetett valamit, amit máskülönben nem követett volna el.
Igen, tehát hogy nagyon nagy a különbség a jogi és a pszichológiai értelmezése között annak, hogy ki az elkövető, meg ki az áldozat. Akit megaláznak, abban a helyzetben igen, őt sérelem érte, ő a megalázásnak az áldozata. Amikor pedig ő esetleg visszavág valamilyen módon, az őt bántalmazónak tegyük fel, akkor abban a helyzetben pedig a másik lesz a sértett fél. Őt fogja sérelem érni.
Jó, akkor mintha nem kérdeztem volna az előzőt, akkor tessék folytatni. Tehát, hogy akkor hogyan menjünk neki ennek a témának, mert valószínűsítem, hogy ez nem annyira gyakorlati terület, amiben egy laikus úgy könnyen bele tudna kérdezni, hanem előbb inkább hallgatnánk, hogy hogy is van, mint is van, és akkor majd talán előjönnek a mi kérdéseink.
A kérdések, igen. Hát ez a kifejezés maga, hogy bűnügyi pszichológus vagy kriminálpszichológus, ez egy nagyon érdekesen csengő kifejezés, nagyon sok mítosz övezi, mindenkinek a fejében csomó érdekes dolog kavarog ezzel kapcsolatban. Ennél jóval szárazabb és puritánabb a valóság. Itt szakemberről van szó, pszichológusról, aki egy bizonyos területtel foglalkozik, a pszichológiának egy olyan ágával, ahol bűncselekmények elkövetőivel és sértetjeivel foglalkozik. Itt is az alapvető szakmaszabályai érvényesek, de van egy-két különbség is. A szakmaszabály elsősorban az, hogy ne árts, de nagyon nagy a különbség a célban. A bűnügyjel foglalkozó pszichológussal kapcsolatban a cél az az, hogy amilyen kérdéseket neki feltettek, a lehető legjobban igyekezzen arra válaszolni, a szakma legfrissebb vívványait használva, a lehető legpontosabban és a nyomozást előrevívő, lehetőség szerint előrevívő módon válaszoljon a kérdésekre. Klasszikus értelemben a pszichológussal kapcsolatban pedig más elképzeléseink vannak. A pszichológus az a segítő, aki a lelki problémák megoldásában segít nekünk, ha elakadtunk. Természetesen mindenki kerülhet olyan helyzetben, hogy elakad. Hál' Istennek vannak arra szakemberek, akik ismernek olyan módszereket, technikákat, rendelkeznek olyan szakértelemmel, akik tudnak nekünk ebben segíteni. Ott a cél a gyógyítás. Az, hogy a másik embert segítsem. Anélkül természetesen, hogy bármilyen módon is legkisebb sérelmet is okoznám. A bűnügyi pszichológusnak a dolga nem a gyógyítás, hanem az ő dolga a nyomozás segítése. Hát leginkább én így fognám meg ezt a kérdést. Ez a legnagyobb különbség a klasszikus pszichológus, illetve a bűnügyi pszichológus között. Akkor beszélnék egy kicsit arról, hogy mi minden területen tud nekünk segíteni, vagy a rendőrség munkáját, milyen területeken tudja segíteni a bűnügyi pszichológus. Lehető szaktanácsadó. Olyan területeken, ahol bizonyos szakértelem szükséges, illetve lehet szakértő. Lehet eseti szakértő, hogyha megfelelő szakértelemmel rendelkezik egy bizonyos területen, illetve lehet igazságügyi szakértő. Ennek nagyon bonyolult szabályozási rendszere van. Az a lényege, hogy bizonyos kritériumoknak az illető megfelel, és akkor az igazságügyminisztériumban felkerül az úgynevezett igazságügyi szakértők névsorába, akkor ő mint igazságügyi szakértő járhat el. Milyen kérdéseket lehet feltenni a pszichológusnak? Hát elég sokféle kérdés van. Célszerű azt a felosztást is használni, amit ön kezdett az elején, és az egy nagyon jó ötlet volt, és én is fogom majd használni, illetve lehet a bűncselekmények tipizálása során is gondolkodni. Tehát mit tudom én személy elleni bűncselekményekben vizsgálhatjuk, azt az életellenes bűncselekményekben tehetünk fel kérdéseket a sértett vonatkozásában, hogy az az esemény, amiről ő beszámol, az élményszerű-e, úgy történhetett-e, ahogyan ő azt elmondta, milyen intellektussal rendelkezik, van-e a személyiségében valami olyan körülmény, ami az ő általa elmondottak valóságértékét befolyásolhatja. Tisztában kell lenni azzal, hogy vannak olyan mentális kórképek, vagy az intellektusnak olyan övezetei, amik erre hatással lehetnek. Nem azért, mert az illető nem akar nekünk igazat mondani, hanem mert olyan a mentális állapota, hogy például a konfabuláció, a meseszövés természetes velejárója bizonyos mentális betegségeknek, vagy ha neki egy nagyon súlyos halucinációval járó, komoly pszichiátriai betegsége van, akkor ezt is figyelembe kell vennünk, akkor, amikor ő egy általa megélt sérelemről beszélt, ami nem azt jelenti, hogy ő azt a sérelmet nem élte át, hanem figyelembe kell vennünk az ő mentális állapotát, hogy ő esetleg gyógyszert szedett akkor, vagy éppen a gyógyszerelése fel volt függesztve. Tehát a sértettek vonatkozásában ilyen kérdéseket lehet feltenni. Ugyancsak fontos kérdés a sértettek vonatkozásában, és a jogalkalmazó, hál' Istennek gondolt erre is, hogy a sértett milyen pszichés sérülést szenvedett el akkor, amikor őt ilyen vagy olyan sérelem érte. Természetesen más lesz a lelki sérülés, ha azt egy felnőtt szenvedte el, mondjuk egy támadás, egy felnőtt, egy kialakult személyiség, ben okozott ilyenkor kárt a támadás, vagy egy gyermek, akinek kialakulóban, fejlődőben van a személyisége, és ennek a traumának a terhével együtt kell majd neki fejlődnie. Fontos az is, hogy mondjuk sértettek vonatkozásában egy esemény következményeit vizsgáljuk, ha már itt a következményekről beszélünk. egy eseménynek másfajta következménye lesz, mint több eseménynek, vagy hosszú időn keresztül elszenvedett cselekménysorozatnak. Biztosan emlékszünk, hiszen Németországban volt az az ügy, ahol apa a lányát évekig fogva tartotta, és visszaélt vele mindenféle módon.
Ausztriában,
emlékszem. Igen. Tehát ott éveken át tartó, fiatalkorától éveken át tartó bezártsággal, visszaélésekkel kellett megküzdeni a sértetnek, teljesen más lesz a hatása, mint egyetlen támadásnak. Vagy akit már harmadszorra bolnak ki, biztosan más sérüléseket szenved a személyisége és a lelki élete, mint akit egyetlen támadásért. Azt is fontos vizsgálnunk, hogy a sértetnek a támadás idején ugye milyen volt a mentális állapota például, hogy ő mennyire volt eleve veszélyeztetett arra vonatkozóan, hogy ő áldozattá váljon esetleg. Meg szokták kérdezni, hogy elfogadható volt-e a sértetnek az események alatti viselkedése. Igen, ezt végig kell gondolnunk, ugye ilyen fizikai példával élve, aki fizikailag épp megvan keze, lába, és futhat, és az az elvárás, hogy fusson, igen, megfelelően cselekedett, de nem várhatjuk el ezt attól, aki nem képes futni. És lehet, hogy valaki lelki értelemben nem képes futni. Tehát, hogy lehet egy helyzetnek mi felnőttként tudhatjuk az adekvát megoldását, de egy lelkileg megterhelt élethelyzetben lévő valaki, aki mondjuk éppen gyászol, vagy éppen elvesztette a munkáját, és a családja létfenntartásáért küzd, vagy egy gyerek, akinek nincsenek meg a lelki, meg a fizikai, meg a tapasztalati eszközei arra, hogy megvédje magát egy helyzetben, teljesen másképp fog reagálni. Tehát amikor megkérdezzük, hogy a gyermek például, gyermek viselkedése elfogadható volt-e abban a helyzetben, amikor a felnőtt által kilincsre bezárt ajtón nem menekült ki, akkor azt kell gondolnunk, hogy igen, például, mert hogy ő egy gyerek, a másik meg egy felnőtt volt. És nem arra vagyunk szocializálva, nem arra szocializáljuk a gyerekeinket, hogy a felnőttekkel szembeszálljanak, hiszen gyakorlatilag az életük függ attól, hogy szót fogadjanak a felnőttnek. Egyenek, amikor kell, vegyenek meleg ruhát, szót fogadjanak az iskolában. Ez egy más kérdés, hogy arra is megtanítjuk őket, hogy idegenekkel szemben hogyan kell viselkedni, de hogy ez egy ennyire bonyolult történet.
Egy rövid kérdésem lenne, ilyen esetben, hogy mert most a sértettekről van szó, amikor velük szembe tetszik ülni, vagy a kollégák szembe ülnek velük, akkor megpróbálják magukat beleélni a sértetnek a személyiségébe, és azzal a fejjel gondolkodni, vagy pedig egy idézőjelben sabon szerint, mert nyilván ilyen konkrét sabon nincs, de mégiscsak egy ilyen metodika szerint végigmennek egy megfelelő, tehát szükséges listán.
Értem a kérdését. Én azt mondanám, hogy az alapvető munkaeszköze a pszichológusnak, azt szokták mondani, hogy a személyisége. Egy sértettel szembeülve természetesen megfogalmazódik az emberben, meg át is érzi a sértetnek a helyzetét, empatikus vele kapcsolatban. Itt is elsődleges szabály a ne árts. Mi ilyenkor kifejezetten figyelünk arra, hogy a másodlagos áldozattá válást, a másodlagos viktimizációt megakadályozzuk. A rendőrségi eljárás eleve megterhelő, főleg a sértetteknek nagyon. Tehát őt érte egy sérelem, és akkor mi kihallgatjuk többször. Pszichológusnak el kell mondania, be kell járkálnia, nem tudja elfelejteni ezt az eseményt, mert gyakorlatilag a felszínen van tartva, zajlik az eljárás, majd bíróságra kell mennie, tanúskodnia kell, nehogy Isten az elkövetővel szembe kell majd neki állni, ha szembesítés van, akkor a szemébe kell mondania az ő által átélt dolgokat. Tehát ez egy nehéz helyzet, empatikusak vagyunk a sértettekkel szemben. De olyan módon, egy szemléletes példával élve, belelépünk az ő cipőjébe, de tudjuk, hogy az az ő cipője. Tehát teljesen átélni, beleélni magunkat, átadni magunkat az érzelmeknek és a szánalomnak nem előrevívő egy ilyen helyzetben. át kell éreznünk, látnunk kell, hogy ez mekkora terhet jelenthetett, de a mi célunk az, hogy felmérjük azt, hogy neki milyen erősségei, erőforrásai vannak, milyen az ő személyisége, milyen eszköztára volt abban a helyzetben, mármint lelki értelembe vett eszköztára. Ugye mi erre, igen, ki vagyunk hegyezve, mert ebből aztán be kellene jósolnunk azt is, hogy a jövőben várható-e nála valamiféle pszichés sérülés. Tehát a cél ilyenkor az, hogy ezekre a kérdésekre választ találjunk úgy, hogy természetesen a másik ember felé empatikusak, együttérzőek vagyunk, de nem visszük haza azt a cipőt, amibe beleléptünk.
Ilyen esetben létezik az, hogy a tisztánlátás érdekében keresztkérdést tesznek fel, illetve megpróbálják egy-egy kérdéssel csőbe húzni a tisztánlátás érdekében.
Hát keresztkérdés vagy csőbehúzást, így ez még nem fogalmazódott meg bennem, de tény, hogy szeretjük azt gondolni, hogy ha valaki bejelent egy bűncselekményt, akkor az a bűncselekmény megtörtént, és úgy történt, ahogy az illető mondta, és ő ennek a cselekménynek a sértetje. De hogy nagyon-nagyon bonyolult pszichológiai motivációk vannak, és nem mindig történik meg, vagy nem úgy egy-egy cselekmény, mint ahogy ez be van jelentve. Tehát lehetnek olyan motivációk, amik az illetőt arra sarkalják, hogy egy nem teljesen úgy történt, vagy meg nem történt eseményt jelentsenek be. Természetesen a vizsgálat során felmerülhetnek erre vonatkozó jelek, de a pszichológusnak nem célja az, hogy valamiféle vallomást, vagy beismerő vallomást csikarjon ki, mert a pszichológus itt nem rendőrként, nem nyomozó, ő szakértő, független, és ezt a függetlenséget meg kell neki őrizni. Tehát lehet arra vonatkozóan sejtése, hogy az illető valamit elhallgathat. A nyomozati iratokat természetesen mielőtte mindig megismerjük. Nem biztos, hogy feltárjuk azt, hogy mi ezeket az iratokat ismerjük, mert egy tiszta lappal beszélgetünk mi a vizsgálati személlyel, ő mondja el, hogy történt, mi nekünk az a fontos, hogy ő megérte, hogyan ő látja. Ha találunk ellentmondást az iratanyagban található és az általa előadotta között, azt természetesen azért jelezzük. De csőbe húzni, keresztkérdést feltenni, ilyen módon azért nem az elsődleges cél.
Jó, csak arra gondoltam, hogyha érzik, hogy esetleg logikailag vagy valami nem stimmel, valami,
akkor azt a területet azért feltárjuk, és élünk.
Jó, egy ilyen jelzésre. Beszélgetés mennyi ideig szokott tartani? Nyilván más egy gyereknél, egy felnőttnél, és gondolom, hogy esetleg a bűncsel, tehát a sértett által átélt bűncselekmény terhétől is függhet ez, ugye, mert mondjuk egy nőt, akit megerőszakolnak, és 25-ször el kell mondani, akkor inkább azt mondja, hogy nem erőszakolták meg, csak hagyják már békén.
Igen. Ugye már több egyszer hangoztattam, és fogom is még, a ne árts. Tehát sértettek vonatkozásában ez kifejezetten hangsúlyos. Tehát ha lehet, hogy lesznek kollégák, akik nem értenek velem egyet, de nekem az az elvem, hogy ha azzal én nyilvánvaló sérülést okoznék, hogy feszegetek egy olyan traumát, amiről az illető nem képes, lélektanilag nem képes beszámolni, azt nem fogom feszegetni. Akkor is le tudom írni én a szakvéleményembe az ő aktuális pszichés állapotát, ami feltehetően traumára utal, anélkül, hogy belőle centiről kiszedném, hogy mi és hogyan történt. Visszatérve a kérdés első felére, hogy mennyi ideig tart egy ilyen vizsgálat, igen, függ a vizsgálati szemétől, az életkorától. Gyerekek esetében a szülőkkel is szoktunk beszélni. A szülőkkel kapcsolatban nem kapunk kérdéseket, csak a gyerekek vonatkozásában, de vannak olyan területek mondjuk egy 5-6 éves gyerek életében, amiről a szakértőnek tudnia kell ahhoz, hogy a kérdésekre kompetens módon választ adjon, de a gyerektől nem tudja beszerezni. Például, milyen volt a terhesség, volt-e bármi komplikáció, szülés körülményei, bármiféle oxigénhiány fellépette, volt-e valamiféle fejlődési rendellenessége, vagy a fejlődésében valamilyen elakadás, járt-e már pszichológusnál, milyen célból, egy 5-6 éves gyerek azt el tudja mondani, hogy járt egy kedves néninél, akivel sokat beszélgettek, meg játszottak, de a szülő fog nekünk felvilágosítást adni, hogy ez milyen célból történt. Tehát gyerekvizsgálatoknál az esetek döntő többségében a szülőkkel is beszélünk. Felnőtteknél erre nem szoktunk sort keríteni. Függ ugye a vizsgálandó személy életkorától, illetve a feltett kérdésektől is nagyban függ, hogy mennyi ideig tart egy ilyen vizsgálat. Gyakori a mi szakmánkkal kapcsolatban már említettem, hogy egy ilyen mítoszövezés, néha csodavárás van velünk kapcsolatban. Például, ha felteszik azt a kérdést, hogy milyen a vizsgált személynek az értelmi képességei, milyen az intellektusa, azt az ember be tudja lőni beszélgetés alapján, hogy körülbelül az átlag övezetbe sorolható, de ha az ügy vagy a kérdés ezzel kapcsolatban ennél részletesebb választ vár el, akkor pedig vizsgáló eljáráshoz fogunk nyúlni. Mondjuk egy ilyen IQ-tesztnek az elvégzési ideje a vizsgálati személytől függően is minimum 1 óra felnőttek vonatkozásában. Most már vannak újabb, részletesebb eljárások, azok már még többet vesznek igénybe. Tehát a kérdésektől is függ, de összességében azt kell, hogy mondjam, itt is nagy egyéni eltérések vannak abban a tekintetben, hogy ki milyen módon dolgozik. Ahogyan mi dolgozunk, az azért 4-5 óra szokott lenni, amíg egy ilyen vizsgálat lezajlik. Az összes vizsgáló módszert elvégezzük, ami a kérdések megválaszolásához szükséges, illetve az úgynevezett exploráció, a beszélgetés, a pszichológiai jellegű feltáró beszélgetés is megtörténik.
Ez a 4-5 óra, ez egyszeri alkalom?
Ez egyszeri alkalom.
Ennél hát én biztos nem jósoltam volna ennyit. Ez nagyon sok. Már a pszichológusnak nem biztos, mert neki ezt az a jó, ha a hobbija is egyben, de mondjuk akit kérdez, aznak azért
hosszú.
Nagyon sok idő.
Igen. Azért nem mindig szokott ilyen hosszú lenni, de ha jó sok kérdés van, akkor eddig el szokott tartani. Ilyenkor azért mindig figyelembe vesszük az emberi tényezőket. A pszichológusnak is sok, ezt akkor most elárulom. Sok fizikailag is, lelkileg is, mentálisan is figyelni, képben lenni, folyamatosan összeveti azért a fejében az iratanyagban olvasottakat, az elhangzottakat, azért amit az előző beszélgetésben is elhangzott, azért az ember fejében általában van egy hipotézis is, vagy több, általában több fut párhuzamosan, azokat folyamatosan teszteli, közben odafigyel a másiknak a minden jellegű jelzésére, nem csak amit mond.
Tehát a test jelzett.
Ahogyan mondja, azt összevetve a személyiségéről eddig megtudott képpel, illetve azzal, amit elmond róla. Tehát mondok konkrét példát. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én mennyire egy együttérző ember vagyok, és átkísérem az idősebbeket az úton, de az életeseményeit áttekintve meg a vele folytatott beszélgetésből úgy tűnik, hogy az értékrendjében ez egyáltalán nincs hangsúlyos helyen, sőt, valami teljesen más van az első helyen, akkor ezt folyamatosan tesztelnem kell, ezt az ő kijelentését, hogy akkor ezt ő hogy is érthette, vagy arról van csupán szó, hogy az önértéke és az én képe nem egy reális képet mutat, és ennek egy megnyilvánulása vagy. Amit még a pszichológusokkal kapcsolatos mítosz része, az, hogy szeretjük azt gondolni, hogy ó, hát a pszichológust, na majd én leszek a valaki, aki majd átverem, megvezetem, mert ő úgyis olyan kis érzékeny, meg majd elbájolom. Tehát, hogy az is lehet mögötte, hogy egy pozitív képet akar magáról festeni, és azt gondolja, hogy egy ilyen festett képpel majd az ő róla kialakított kép kerül majd leírásra, amit ő szeretne.
És egy nagyon picit ilyen személyes vonatkozású dolog, biztosan nem lesz újdonság az ön számára. Mi, akik nem látunk, nagyon jól meg tudjuk érezni a másik embert a hangjából. Nem is az a fontos, hogy mit mond konkrétan, hanem maga a hang. Ebből nagyon sok mindent ki lehet szűrni. Most csak egy nagyon egyszerű példát mondok, akit mindenki ismer, amikor találkozik két ember, és mondja, jaj, hogy örülök, hogy találkoztam, holott pont az ellenkezőjét gondolja. Na most ilyen, van-e finom hallása a pszichológusnak? Most akár a itt inkább ugye már az elkövetői körről lehetne szó, de most ez így mindegy. Tehát figyelnek-e az illető hangjára, és próbálnak-e a hangból következtetni, és figyelmen kívül hagyni, hogy épp akkor mit mond, illetve, hogy nem arról van szó, amit mond.
Igen, tény, hogy bizonyos érzékeink kifinomodnak, nem biztos, hogy annyira kifinomult mondjuk a hallásunk, mint például az öné, de tény, hogy nagyon sok rezzenésre, mozzanatra jobban figyelünk, mint akár az átlagember. De teszem hozzá, nagyon sok laikusnak nagyszerű érzéke van ezeknek az apró rezdüléseknek az érzékelésére. Azt szokták mondani, hogy a kommunikációnak három szintje van, és egy nagyon pici elméletet hadd csempészek ide. Van a verbális, a kimondott, tehát amit szavakkal közölni akarok, van a nonverbális, hogy hogyan gesztikulálok, mint például én most, hogyan ülök, hogyan tartom magam, és van a metakommunikatív, amit nagyon sok nonverbálisra szokták szinonímaként együtt emlegetni, de hogy nem erről van szó. A metakommunikatív kommunikáció az, ahogyan a köztünk lévő kapcsolatra utalok. Például kérek egy pohár vizet. Mennyire másképp hangzik az, hogy legyen szíves, hozzon már egy pohár vizet, köszönöm szépen, vagy az, hogy nyuszikám, ugorj már is, hozz egy pohár vizet, szomjas vagyok. Tehát látható, hogy a két személlyel kapcsolatban, akitől a pohár vizet kértem, mennyire más a viszonyom. Tehát az ilyen viszonybeli jellegzetességekre is utalunk, mert ahogyan mondjuk a pszichológussal, mint vadidegennel megnyilvánul az illető, aki mondjuk a nyomozóhatóság megbízásából jár el, tehát valamilyen szinten egy tekintélyszereplő, abból azért következtetni lehet arra, hogy más idegen személyekkel milyen kommunikatív stratégiákat fog használni, akár egy picit arra is következtethetünk, hogy tekintélyszemélyekkel kapcsolatban hogyan szokott kinézni az ő kommunikációja és a kapcsolatépítése. Tehát igen, figyelünk az illetőnek a hangjára, a gesztusaira, arra, hogy amikor szomorú eseményről beszél, akkor a szomorúságnak más látható jele is felmerül az arcán. De hogy ez azért ennél jóval bonyolultabb dolog. Mert az is előfordulhat például, hogy amit én keresek, nem szóbeli megnyilvánulást, mondjuk szomorú eseményről beszámolva, maradjunk ennél a témánál, nem fogok látni semmit. Ehhez kell a több év iskola és szakértelem, hogy tudjam, hogy lehet, hogy azért nem látok semmit, mert az esemény benne egy olyan pszichés állapotot okozott, aminek ez a következménye, az érzelmi kifejezések zavara, az, hogy ő esetleg zavartan viselkedik, hogy meglassulnak a reakciói, hogy nem képes kifejezni azt, ami éppen benne van. És nem azért, mert ő egy érzéketlen valaki, hanem azért, mert éppen az esemény benne ilyet okozott. De az is lehet, hogy érzéketlen, és próbálja mondjuk elkövetőként a pszichológusnak egy érző ember benyomását kelteni, akkor másképp értékeljük ugyanezeket a jeleket. Tehát nagyon-nagyon bonyolult, nagyon sok szempontot figyelembe vevő munka a miénk.
Nagyon fiatal, mégis egy nagyon speciális ez az a terület, amit csinál. Az alapképzés valószínűleg ezekre a területekre nem terjedt ki, hogyan szerezte meg ezeket a tapasztalatokat? Hogy kezdett ehhez a munkához?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. A látszatcsal, annál jóval idősebb vagyok, mint amilyennek tűnök. Érdekes, ilyen, hogy bűnügyi pszichológus vagy kriminálpszichológus, ilyen képzés nincsen. Akkor egy kis személyes vonulatot hagyáruljak el. Amikor én az egyetemre felvételiztem, akkor a felvételi írásbeli része úgy nézett ki, hogy többek között az alkalmazott pszichológia két nagy területét kellett kifejteni. Én akkor a kriminálpszichológiát fejtettem ki, 18 évesen felvételizve az egyetemre. Azt lehet mondani, hogy a gyakorlatban tanulja meg ezt az ember, ha pedig szakértői vonatkozásokról van szó, akkor a szakértői névsorba való bekerülésnek előfeltétele bizonyos szakvizsgának a léte. Ez jelen esetben a felnőtt klinikai mentálhigiénia szakvizsga, ami nekem van, de lehetne ez gyerekvonalon is. Illetve az ezen a területen megszerzett több éves tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki ezen a területen dolgozzon. Én 2002 óta dolgozom a rendőrségen, mint bűnügyi pszichológus. Előtte évekig elmeosztályon dolgoztam az egészségügyben. gondolom a beszélgetésből is kiderült, hogy hozzám nagyon közel áll ennek a bűnügyi pszichológiának is az a része, ami az elmebetegségekkel kapcsolatos terület, amiről eddig nem esett szó is.
Ezzel kapcsolatban akartam a másikat kérdezni, hogy négy szem közt történik ez a beszélgetés, és lehetnek súlyos elmebeteg esetleg, vagy agresszív személy nem kerülhet veszélybe, vagy hogy hogyan oldják meg a saját védelmét, hogy biztosítja, hogy...
Hát ha amennyiben elmebeteg az elkövető, akkor elsősorban nem a pszichológus szakértő kompetenciája ennek a megítélése és mérlegelése, vannak igazságügyi pszichiáter szakértők is. Amikor elmebetegség gyanúja fennáll, akkor az IMEI, az ideg és elmemegfigyelő kórházban szokás ezeket a betegeket megfigyelni elkövetők esetében. Sértetteknél is találkozhatunk egyébként elmebetegségekkel. Akkor is célszerű, vagy a véleményben kitérni arra, hogy kérem az elmeorvosi vizsgálatát az illetőnek, vagy a kezelését. A kérdés második felére térve, hogy hát igen, vannak elkövetők, akik veszélyes bűncselekményeket követtek el, vannak olyan vizsgálatok, ahol a vizsgálati személyeket bilincsben hozzák, vannak erre megfelelő módszerek, hogy a pszichológus szakértő tudja végezni a munkáját, általában akkor van őr, aki lehetőség szerint azért a szobán kívül tartózkodik. Tehát azért ezek a vizsgálati helyzetek négy szem közt működnek. A négy szem közti relációban tudom én mérni, és felismerni, és megítélni azokat a jeleket, amiket látok. Ha már ott van egy másik személy, aki csak azzal, hogy mocodog, vagy egyszerűen csak azzal, hogy jelen van, már ebben a helyzetben módosít. Van, amikor elkerülhetetlen egyébként, hogy benn legyen őr, hogyha az őr úgy ítéli, hogy az ő akkor tudja ellátni biztonsággal a munkáját, ha szobán belül van, akkor a pszichológus nem biztos, hogy tud ez ellen érvelni. De a cél az általában az, azt meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt még olyan helyzet, ahol komolyan veszélyben éreztem volna magam. Ehhez azért az is hozzátartozik, hogy ezek a vizsgálatok, én a rendőrség alkalmazásában állok, ezek a személyek a rendőrség épületében vannak. Azért ez egy nagyon nagy visszatartó erő, lássuk be. Lehetne mondani, hogy a pszichológusnak a szakértelme és ügyessége számít csak itt, az is fontos. De maga a környezet és a helyszín az nagyon megkönnyíti a munkánkat ebben a tekintetben.
Rácsport tanár úr, beszélt arról, hogy az elkövető és esetleg az elkövető saját maga is néha sértett is. Ugye itt felmerült az, hogy esetleg őt bántották korábban, hogy helyzetben megsértették, és ebben a helyzetben lépett fel támadó volt. Rácsport tanár úr, Isten nyugosztály, azt mondta egyszer, hogy megpróbálja megnézni ezt akár óvodás gyermekeknél is. Ez nagyon fontos szerintem, akár a rendőrség és a bűnmegelőzés minden hamarabb beavatkozzon. Tehát gyerekek dobálják egymást kockával, odáll közéjük, és megnézi, hogyha a lábához kap, és úgy tesz, mintha az fájna neki, akkor folytatja ezt az a gyermek. Mert nyilván, ha folytatja, akkor már akarattal és a fájdalom okozás miatt teszi meg mindezt. Én azt hiszem, hogy talán leginkább itt van ez is, az lenne igazából a kérdésem. Tehát, hogy olyan helyzetekkel is találkozott nyilván, ahol a családi neveltetés, bántalmazás, néha fiatalok az iskolában ugye erőszakosak, de valószínűleg azért, mert őket otthon érte valamifajta erőteljes erőszakos hatás. Tehát így otthon áldozataként, az iskolában esetleg mint elkövetőként szerepelnek, ilyen esetek léteznek-e?
Léteznek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy számban az elkövetők nem véletlenül válnak elkövetővé. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy vezetett az ő életútja ahhoz a pillanatig, hogy ő elkövessen egy bűncselekményt, de abban azt az utat végig tekintve mindig látunk olyan jelzéseket, amik ebbe az irányba sodorhatták. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, azt lehet mondani, hogy aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy kiegyensúlyoz a családi környezetben, szerető szülők között, jó mintákat látva, megfelelő megküzdési problémákkal, feszültségekkel, konfliktusokkal, stresszekkel való megküzdési mintákat sajátított el, amelyek jól alkalmazhatóak és erőszakmentesek, akkor kicsi valószínűséggel lesz ő egy erőszakos cselekmény elkövetője. Illetve, hogyha olyan kiegyensúlyozott a személyisége, mert egy olyan szerencsés környezetben nőtt fel, ahol egy ilyen kiegyensúlyozott személyiség kialakulhatott, akkor még a nagyon-nagyon bonyolult cselekményeket is megdöbbentő kreativitással és ügyesen tudja majd kezelni. Még valaki, akinek nincsenek jó mintái, akár egy egyszerű bolti vásárlásnál is, ahol véletlenül rosszul adott vissza neki az eladó, nem azt mondja, hogy elnézést, utána számoltan tartozik még nekem 10 forinttal, hanem elkezd kiabálni tolkaszakatából, mert nincs más megküzdési mintája. És akkor esetleg ebből már kialakulhat egy lögdösülés, dulakodás, és aztán már rendőrségen is találhatja magát nagyon könnyen.
Én azt kérdezném, hogy általánosságban lehet-e válaszolni a következő kérdésre, hogy milyen ismérvei vannak azoknak az embereknek, akik erőszakos bűncselekményt követnek el. Vegyük ide mondjuk, hogy randalíroznak, verekednek, úgy rabolnak, hogy súlyos testi sértést is okoznak, esetleg a gyilkosságot is ide vehetjük. Tehát amikor már nagy brutalitás történik a bűncselekmény, mi az, ami úgy nagy általánosságban előzményként ott van szinte mindegyiküknél?
Jó bonyolult a kérdés, hogy megpróbálom több részre bontani és úgy megválaszolni. Tehát ilyenkor, amikor valamilyen brutális cselekmény megvalósul, a lényege az az eseménynek, hogy valaki brutális cselekményt követett el. Nem biztos, hogy lesz ennek az életútban nyoma. Általánosabban azt mondhatjuk, hogy ha valakinek az életében már voltak szabálysértések, szabályszegések, több agresszív megnyilvánulás, akkor az egy jó mutató arra vonatkozóan, hogy a jövőben is lesz. De ha csak azt a képet látjuk, hogy valaki elkövetett egy agresszív cselekményt, akkor az a dolgunk minden egyes esetben, hogy körüljárjuk ezt az eseménysort, hogy mi vezetett oda. Hogy éppen aktuálisan valamilyen krízisállapot van nála jelen, mert ami lecsökkenti azt a kapacitását, hogy egyébként vannak neki jó megküzdési stratégiái az ilyen helyzetekkel, de most olyan megterhelés érte, hogy nem tudott más módon. Biztosan ismerik ezt a reklámot, hogy anyuka hazajön a bevásárlásból, kisfia elégurítja a kis autóját, és anyuka lecsapja a szatyrot. Ebből csak annyit tudunk, hogy a reklám arról szól, hogy ne azon töltsük ki a mérgünket, aki erre nem érdemes a kisgyereket, hanem kapjunk be egy magnézium tablettát. Én itt most nem erre akartam volna kitérni, hanem hogy itt is csak azt látjuk, hogy van egy cselekmény, nem gondoljuk azt, hogy ez az anyukai rossz anya is erőszakos, feltehetően olyan napja volt, ami arra vitte, hogy mire hazaért, már elfogyott a türelme. Tehát a kérdésre válaszolva, igen, gyakran megfigyelhető, főleg sorozatos elkövetőknél, hogy az életeseményben találunk arra nyomot, hogy őt nem megfelelő körülmények között, feltehetően nem szerető környezetben, esetleg ő is áldozata volt brutális bánásmódnak. Tehát ezeket fel tudjuk tárni, és akkor rögtön adódik a következő továbbszövése a gondolatunknak. Ha valaki nem szerető környezetben, brutális bánásmóddal nő fel, akkor mit tanul meg? Azt, hogy a szoros kapcsolatokban ez így működik. Hogy nincs szeretet, de van bántalmazás. Erre van neki mintája. És ha nem lát mást, ha nincs olyan szerencséje, hogy a környezetében legyen olyan mintának tekinthető pár, vagy család, vagy tanár, vagy kollégiumi nevelő, akitől megláthatja azt, hogy vannak más utak is a kapcsolatokban, akkor ő ezt fogja alkalmazni, ezt tanulta meg. Tehát igen, a sorozatos elkövetőknél, a brutális cselekményeket elkövetőknél sajnos azt szoktuk látni, hogy feltehetően gyerekkorukban ők is hasonló cselekmények áldozatai voltak. És amit itt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy nem biztos, hogy elszenvedője volt ennek, lehet, hogy csak tanulja. Családon belüli erőszakkal kapcsolatosan elég sok ismeretanyagunk gyűlt össze, és amikor erre felkérést kapunk, akkor a rendőr kollégáknak tartunk ebből oktatást. És azt mindig el szoktuk mondani, hogy amikor ilyen családon belüli erőszak helyszínén vagyunk, akkor mindegy, hogy kit bántalmaztak, a jelenlévő is áldozat. Mert ezt a helyzetet végig kellett néznie, aggódnia kellett a másik testi épségéért, a saját életéért, és látott egy ilyen cselekménysort. Tehát nem biztos, hogy az elkövetőnket verték gyermekkorában, sorozatos brutális cselekményeket elkövetőről beszélek én itt most, de feltehetően nem harmonikus családi millióban, és elképzelhető az is, hogy bántalmazó családból jött.
Volt arra példa, hogy a munkájának, tehát egy-egy embernél, hogy a munkájának az összegzése végén aki önnel szemben ült, az valami olyasmit ismerhetett meg magából, amit addig nem, és ezt mondjuk megköszönte önnek.
Mármint, hogy valami személyes...
Ön valamit felismert abban az emberben, valami olyat, amivel ő saját magával szemben nem volt tisztában, és ez őt a későbbiekben segíthette az élet megérésében, döntésekben, stb.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a mi szakmánkat övező elképzelések között szerepel az is, és nagyon örülök, hogy ez felmerült, hogy mi ilyenkor visszajelzést adunk az illetőnek, nem adunk. Tehát a kérdéseket a nyomozóhatóság teszi fel a pszichológusnak, aki ezekre a kérdésekre írásban a nyomozóhatóságnak válaszol. Tehát ezekben a mi munkánk során a négy szem közti helyzetnek a vége az nem az, hogy én adok egy visszajelzést arra vonatkozóan, hogy ő milyen ember, vagy én őt milyennek ismertem meg.
De esetleg felismerte a kérdésekből?
Olyan kérdéseket tehetek fel, igen, amik ilyen nagy aha élményre vezetik, vagy azt mondják, hogy igen, de hogy én ezen nem is gondolkodtam, igen, ilyen
tehát,
már volt. Tehát, hogy bekattant
valami
igen,
már, hogy...
akár többnyire kérdések kapcsán teszünk fel olyan kérdéseket, hogy azért ez olyan érdekes, hogy már ez a harmadik olyan kapcsolat, ahol ez meg ez a dolog történhet.
És itt megütötte a fülem, elnézést, amikor tetszett mondani, hogy a rendőrség adja önöknek a kérdéseket?
Tehát a nyomozó hatóság úgy zajlik igazság szerint a mi munkánk, akkor egy kicsit kifejtem, hogy elindul valamilyen eljárás, vagy az a kérdés, hogy elinduljon-e az eljárás a nyomozóhatóság részéről, a rendőrség részéről, és akkor felmerülnek pszichológiai kérdések. Ezeket a pszichológiai kérdéseket a nyomozóhatóság egy úgynevezett kirendelő határozatban felteszi a szakértőnek. És a szakértő pedig ezekre a kérdésekre írásban a kirendelő hatóság felé válaszol, megválaszolja.
És amikor a beszélgetés folyik, akkor hát nyilván jegyzettel, mert azért 4-5 órát fejbe...
Igen, jegyzetelés zajlik nagyon, nagyon komolyan. A vizsgálati személyek többször megjegyzik, hogy tudunk úgy is jegyzetelni, hogy nem a papírt nézzük. Ez valóban így van. Nagyon kapaszkodunk a tollunkba, azt kell, hogy mondjam. Illetve vannak olyan vizsgáló eljárások is, ahol nem csak a szó szerint elhangzott válaszokat, hanem közben a gesztusokat, a reakcióidőt is mérve mindent lejegyzett el a pszichológus, akinek ilyenkor hirtelen legalább 20 keze van, és mindegyikkel ír.
És lehetnek-e saját kérdései a pszichológusnak? Vagy arra kell szorítkozni, amit megkap?
Azokra a kérdésekre válaszolunk, amit kapunk, de általában az utolsó kérdés, a bűvös kérdés a szakértő egyéb észrevétele. Tehát ennél a kérdésnél szoktunk minden olyanra felhívni a figyelmet, amire esetleg a kirendelő hatóság nem gondol, de mi lényegesnek tartjuk. Például ilyen az, ha sértetnél feltűnik, hogy esetleg egy elmebetegség van. Ami lehet akár az elszenvedett sérelem következménye is, hogy ő egy ilyen súlyosan regresszív állapotba zuhan. És akkor ennél a szakértő egyéb kérdései, ez egy szabad teret ad a szakértőnek minden ilyen megjegyzése, megállapítása, megtételéhez.
Mennyi ideig tart egy ilyen szakvéleményt elkészíteni? És még azt is megkérdezném, hogy tehát óhatatlanul, ha valaki hosszú évtizedeken keresztül ugyanazt a munkát végzi, beáll egyfajta rutin, egyfajta séma, egyfajta sablon. És a kérdés másik része, hogy ettől hogyan lehet elvonatkoztatni, tehát hogy ugyanolyan életszerű legyen, konkrét legyen, mint régebben volt.
Még egy picit visszatérnék az előző kérdésre, mert ezt elfelejtettem megmondani, hogy nagyon gyakran úgy zajlik a szakértő kirendelése, hogy felhívja a nyomozóhatóság tagja, az ügy előadója a szakértőt, elmondja, hogy mi az ügy, elmondja, hogy ő mire kíváncsi, és a pszichológus segít neki a pszichológia nyelvén megfogalmazni azokat a kérdéseket, amik egy ilyen ügyben relevánsak. Tehát már ezzel is van egy köztünk egy munkakapcsolat, hogy a pszichológus már, amit az ügytől hallva felmerül benne kérdés, jelzi ezt a hatóság felé, hogy ezt jó lenne, ha feltennék. Uh-huh. Kérdésre válaszolva, nagyon hosszú időbe telik egy ilyen véleménynek a megírása, hát órák, sőt több munkanap, mert hogy úgy kell megfogalmazni ezekre a kérdésekre a válaszokat, hogy a szakmailag teljesen korrekt legyen, a szakzsargont ne használjuk, a pszichológiai szaknyelvben használt kifejezések gyakran a köznyelvben is előfordulnak, és mást jelentenek. Tehát a szakzsargont kerülni kell, a laikus számára is teljesen és tökéletesen érthető legyen, de semmiképp sem lehet leegyszerűsíteni a kérdéseket olyan módon, hogy valamilyen lényeges aspektus elsikkadjon. Tehát ezek a szakértői vélemények többnyire nem rövidek. Ritka az, hogy egy-egy kérdésre 2-3 mondatban lehessen válaszolni, és nagyon sokáig készülnek, nagyon nagy koncentrációt igényel, gyakran nagyobbat, mint maga a vizsgálat.
Panelmondatok?
Panelmondatok? Hát mondjuk intellektus kérdésének vonatkozásában, ha csak annyi a kérdés, hogy átlagos övezetbe sorolható-e, akkor azt nagyon könnyen megválaszolja az ember. Vagy ha nincsen olyan koroszíves változás, mely az elmondás valóságértékét befolyásolná, akkor azt is könnyen megválaszolja az ember, hogy se gyenge elmélyűségre, se a realitásérzék patológiás leromlására utaló jelet nem talál. Tehát most belőlem is kijött egy-egy ilyen sablon mondat.
Tehát ami fekete-fehér, az
ami
lehet...
Ami fekete-fehér, jó részt azért az is gondos mérlegelés dolga, de a nyomozóhatóságot azzal segítem, hogyha az én belső vívódásomat szakmai kérdéseimnek a mérlegelését nem feltétlenül osztom meg, a végeredményt osztom meg. Ezzel segítem leginkább a munkáját.
Akkor szó szerint lehet mondani, hogy igazi írástudóval ülünk itt együtt, ugye? Mert hát és nagyon pontosan meg kell tudni fogalmazni.
Nagyon pontosan, hogy a nyomozóhatóság munkáját is segítse, korrekt legyen szakmailag, és azt a bíróságon is minden egyes mondatát meg lehessen védeni. Nehogy legyen benne a legkisebb ellentmondás is, még ha ugye itt már, ahogy itt beszéltünk, gondolom a hallgatóknak is nyilvánvaló, hogy ez egy mennyire bonyolult és összetett munka. Nagyon könnyen kerülhet a szakértő abban a helyzetben, hogy a laikus olvasó ellentmondásnak vél benne dolgokat, amik nem ellentmondásosak, hanem egymás mellett jól megférnek, de majd ezt akkor a tárgyaláson kell kifejteni.
Azt hát ennek jelenleg egy vizsgált személy kötelesen alávetni magát a vizsgálatnak, vagy megtagadhatja?
Hát azt kell mondjam, hogy az elkövetők vonatkozásában nekik kötelesek, azt gondolom, alávetni. Megmondom őszintén, hogy ennek a jogi része azért nem az én asztalom teljes egészében, nem szoktak ágálni a vizsgálatok ellen. Mert nem fordult még olyan, hogy elő, hogy az illető azt mondta volna, hogy ő nem partner ebben a vizsgálatban. Olyan előfordult már, hogy bizonytalan volt, ő is hozott jegyzetfüzetet, hogy akkor ő is jegyzetel, de azért arra figyelünk és ügyelünk, hogy a mi célunk az, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk. A mi munkaeszközünk, a személyiségünk, illetve az a kapcsolat, amit sikerül a vizsgálati személlyel kialakítani. Tehát minden esetben törekszünk a jó kapcsolatra. És amennyiben a vizsgált személyek azt látják, hogy egy elfogultságtól mentes, szabadon levegő, valóban érdeklődést tükröző figyelem irányul rájuk, akkor minden esetben belemennek az ilyen vizsgálatokba.
Ha kiegészítésként szabad ennyit mondani, és már egy kérdésemek sem lenne, hát bizonyos dolgot ki lehet kényszeríteni, akár ezt is egyébként, csak ugye még a vérvételnél, vagy a vizeletvételnél, ez viszonylag egyszerűen megoldható, hát hogy is mondjam, nehezen lehet megoldani azt, hogy Kovács maga akkor is egy pszichológiai véleményt fog elmondani, hogyha nem szeretne, mert ugye nem szólal meg, és gyakorlatilag ennyiből áll az egész. Másik oldalról viszont, hogy őknek van egy védekezési módja, és az ügyvédjével is megbeszéljük ezt, akkor pedig hát gondolom belemennek ebbe a dolgba, mert azt gondolják, hogy ez az ő védekezésből is támogatja. Én azt szeretném kérdezni, mi az, amit leginkább szeret a munkájában?
A komplexitása. Az, hogy folyamatos agymunka, hogy gondolkodni kell, hogy használják az embernek a szakértelmét, aminek a megszerzéséért és a papírokért is éveket küzd az ember, És hát, ha az ember szereti a munkáját, és azt érzi, hogy hasznos, akkor ez egy nagyon jó dolog. De azt kell mondanom, hogy nem mindig kapunk elég visszajelzést. Úgyhogy a bíróságokra járva tárgyalásokra nagyon szoktunk örülni, amikor vagy a bíró, vagy az ügyész, vagy akár a védő azt mondja, hogy olvastam a véleményt, és hogy tényleg egy nagyszerű munka, és segítette a mi munkánkat. Van olyan is, hogy nem értenek vele egyet, hát akkor majd megvitatjuk.
Jó. Én azt kérdezném meg, hogy jelent-e már meg szép irodalmi kötete, illetve tervezi azt, hogy színpadra ír valamit?
Nagyon kedves a kérdés. Én nem tartom azért annyira... annyira írástudónak, vagy annyira magyar nyelvmesterének magamat. Minden nap megküzdök a pontos veszők és kettős pontok, illetve a közbeékelt mellékmondatok világával.
Vannak lektorok, szóval ez nem kell, hogy visszatartsa.
Igen. Nem gondoltam még rá. Vannak ilyen irodalmi művek, mindig érdeklődéssel olvasom, én is szeretem a krimiket. Nem gondoltam még rá.
Tehát ugye mély lélektani.
Mély lélektani. Szép irodalomban nem. Hát elég sok szakirányú munkát kell leadnunk, akár a szakképzésekben, azért folyamatosan képezzük magunkat, kötelező képzések vannak, aminek én nagyon örülök, mert hogy fejlődik a mi tudományunk is rohamosan. Jó, ha az ember megismerkedik a legújabb vizsgáló eljárásokkal, vagy eredményekkel, vagy elméletekkel. Tehát ha csak azt gondoljuk, hogy mit gondolunk ma az emlékezetről, és mit gondoltunk 20 éve, hát az már ég és föld. Tehát elég sokat kell írnunk, az egy siker, hogyha érti minden ki, akinek szánjuk az írományunkat.
Akkor egy színpadi dráma, én nagyon el tudnám egy kétszemélyes darab, akár konkrétan egy szakma lenne ott megjelenítve, egy ilyen beszélgetés.
Vannak ilyen művek, volt is, ahol felkértek, mint szakértőt vagy szaktanácsadót filmben. Érdekesek ezek az ilyen irányú kétszemélyes drámák is akár. El fogok gondolkodni, köszönöm.
Mert szerintem én legalábbis sokkal jobban szeretem az ilyen műveket, mint amikor 10-15-en vannak a színpadon, ordibálnak, dobognak, csapkodnak. Én azt képtelen vagyok végignézni, de hogyha ott emberi szóval, tartalommal töltődik meg a színpad, aztán akkor az mindenki ott mélyen belefeledkezve, beleérve magát élvezi végül a színdarabot.
Hát igen, a mi munkánk az gyakran nagyon érdekes, és biztosan a laikus érdeklődőket is érdeklődéssel tölteni el egy ilyen dolognak a látványa, ha az jól van színpadra víve.
Én egy olyat kérdeznék, hogy mennyire jellemző az, hogy mondjuk egy elkövetői körben megpróbálja megvezetni a pszichológust
az elkövető. Hát ilyenkor az alapvető emberi sajátosság van előtérben, hogy az elkövetők ritkán szeretik beismerni a tettüket. Tehát próbálják ezt elleplezni, vagy letagadni, vagy másra terelni a gyanút. Ez teljesen természetes tulajdonság. Ritka az, amikor valaki beismer, mert bűntudata van, tényleg megbánta a tettét. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy általános. De még ha nem is az a cél vezérli, hogy megvezesse, vagy megtévesztse a pszichológust, az a cél mindenképpen vezérelni fogja, hogy pozitív képet igyekezzen magáról festeni egy ilyen helyzetben. Mert amiről szó volt, hogy igen, a gyilkosokat is védik ügyvédek, mert gyilkosság és gyilkosság között ég és föld a különbség, és olyankor az ügyvédnek az a dolga, hogy képviselje az ilyen helyzetben is az ügyfele érdekét. Tehát nem mindegy az, hogy valaki előre megfontoltan, különös kegyetlenséggel, több hete készül rá, és egy apróság miatt csak mert a másik nem köszönt neki, tervez egy gyilkosságot, és megint más az, amikor valaki hirtelen felindulásból az őt évek óta sanyargató illetőt fogja végzetesen megsebesíteni. Tehát az ügyvéd ilyenkor ez ellen véd, de a feltett kérdésre válaszolva, azért általánosságban az elkövetők igyekeznek szépíteni a dolgokon.
És az, hogy mondjuk beszámíthatatlannak.
Próbálja magát nyilvánítatni. az ugyancsak elmeorvosi kompetencia, tehát ilyenkor az elmeorvos szakértő az, aki ebben a kérdésben nyilatkozhat. Pszichológusnak is van olyan irányú képzettsége és szakértelme, hogy az ilyen elmebetegségekkel kapcsolatos jelzéseket felismerje, de a jogalkotó úgy rendelkezett, hogy ebben a kérdésben az elmebetegségekre szakosodott orvos, mert ugye ez már orvosi kérdés, orvos hozzon, vagy válaszoljon az ilyen jellegű kérdésekre. Azt azért el kell mondanom, hogy elmeszakértői kérdésekben elmeorvosok gyakran dolgoznak társszakértővel, gyakran dolgoznak pszichológus szakértővel. Ugye én eddig arról beszéltem, hogy a pszichológus szakértőnek kérdéseket tesznek fel. Amennyiben elmeorvossal dolgozik, az elmeorvos kapja a kérdéseket. Általában a kérdés az, hogy beszámítható volt-e a cselekmény időpontjában, így nagyon röviden megfogalmazva, vagy valamilyen függőségben szenvedek, kényszergyógykezelésre szükséges, általában ezeket a kérdéseket mindig fel szokták tenni. A mellette dolgozó pszichológusnak a dolga ilyenkor az, hogy a lehető legteljesebb képet adja az illető személyiségéről. Illetve amennyiben kérdéses, neki vannak a megfelelő mérő eljárásai, arra vonatkozóan, hogy mondjuk az intellektust meghatározza, mert bizonyos intellektuális övezet alatt és a beszámíthatóság ugyancsak kérdéses, de ennek számszerűsítése érdekes módon pszichológus szakértői kompetencia. Ugye számszerűen meghatározza az IQ-t.
Egy tesztet azt azért ki lehet nagyon csúnyán is történni.
Ki lehet, de ezek nem tesztek általában. Általában a pszichológiai tesztekről, ha szó van, akkor általában a papírceruza teszteket, tehát kérdőíves módszereket szokott a közvélemény gondolni, ami nem is baj. Illetve vannak azok a tesztek, amiket sajnos amerikai filmekben már premier plánban is bemutatnak, ez a beszéljen a arról, hogy milyen tintapacát látott azon a képen típusú tesztek. Na, ezeket a teszteket nem lehet kijátszani, hál' Istennek, mert hogy egy olyan rétegét, egy olyan minőségét szólítja meg a személyiségnek, ami befolyásolhatatlan. Azért, mert egyszerűen nincsenek jó válaszok, rossz válaszok sincsenek. Tehát ha valaki jól akarja ezeket a teszteket kitölteni, vagy megválaszolni, nem fog célt érni, mert nincsenek jó válaszok. Ezt én minden alkalommal elmondom a vizsgálatlanak, hogy csak hallgasson arra, amit belül érez, és olyan válaszokat adjon, amiket éppen gondol aktuálisan, mert hogy úgy sincsenek jó válaszok. Nem fog tudni megfelelni egy általa elképzelt jó képnek. Visszatérve a kérdésére, az is elő szokott fordulni, igen, hogy elmebetegnek próbálják magukat tettetni az elkövetők. Hál' Istennek a pszichiáter kollégák is nagyon rutinosak, és nagyon jó szakemberek, nem nagyon szokott ez sikerülni, vagy amennyiben annyira sikeres a megtévesztési hadművelet, akkor is az elme megfigyelőben eltöltött idő alatt azért hosszú időn át figyelve a személyeket tisztázhatóvá válik, hogy valóban van itt egy elmebetegség, vagy pedig nincsen.
Azt szokták mondani, hogy minden ember a saját kárán tanul, és az élettapasztalat, az életbölcsesség igazából csak a saját kárunk okán kerül belénk. Most nyilván, hogy tehát azt szeretném kérdezni, hogy a munkája révén nagyon sok élet, még akkor is, ha nem szó szerint élettapasztalatot hall és bölcsességet hall, de mégis azzal szembesül, ezt tudja hasznosítani saját maga számára, vagy marad az, hogy mindenki a saját kárán tanul?
Hát, hál' Istennek abból a kárból is tanulunk, amit máson látunk. Meg hál' Istennek az is segítségünkre van, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket ha nem tartunk be, azt is lehet tudni, hogy mi lesz annak a következménye. Inkább úgy válaszolnám meg a kérdést, hogy a munkám során folyamatosan tanulok az emberekről, a pszichés működésekről. Nekem nagyon nagy iskola volt az elme osztályon való több éves munka, ami ha nem lett volna, akkor nem biztos, hogy most sikerülne néhány esetet megítélnem. Az ott látottak, a más kollégáktól tapasztaltak, illetve a most végzett munkában is látottak más kollégák tapasztalatait, beépíti az ember. Tehát nem kell feltétlenül belenyúlnunk a tűzbe ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy meg fogunk égni. De folyamatosan tanul az ember, folyamatosan nő a tapasztalata, folyamatosan változik a vélekedése. Inkább azt mondanám, hogy finomodik a megítélési módjai. Tehát ez kifejezetten tipikusan az a munka, ahol a tapasztalatnak nagyon nagy jelentősége van. Kell persze az iskolapad, kellenek a folyamatos továbbképzések és képzések, de a tapasztalat nagyon sokat segít. És a más kollégáknak a tapasztalata. Tehát az, hogy egy idősebb kollégától az ember tanulhat, mellette lehet a munkája során, láthatja, hogy ő hogyan dolgozik, milyen módszerek azok, amik kialakultak és beváltak, vagy nekem kell minden új módszert kialakítanom, az azért nagy könnyebbség, hogy egy ilyen mestertől tanulhat például az ember.
Akkor ezek szerint nincs szakmai féltékenység?
Biztosan van. Biztosan van. Mindenki biztosan a saját sikerének örül legjobban, de azt is látni kell, hogy közösen könnyebb dolgozni. Tehát jó az, ha van egy kolléga az ember mellett, akivel az ember meg tudja beszélni a tapasztalatait, a vívódásait, a kérdéseit. A más szem, a kívülálló szeme sokszor tisztában lát, mint az ember sajátja, vagy segít a tisztánlátásban, segít rendezni a gondolatokat, amik rendeződnének, csak esetleg még 3-4 óra múlva. Tehát azt gondolom, hogy szakmai féltékenység van, de az nem a szakmából, hanem a személyiségből eredhet. Tehát aki ügyes és jól dolgozik a szakmájában, az a munkatársát inkább segítőként, mint riválisként tekinti.
A munkája során volt olyan, amikor valami nagyon nagyot tanult. Tehát a munka okán kérdezem, tehát a beszélgetések során, amikor valami úgy olyan dolog világosodott meg, vagy olyan dolog jött be, vagy elkapott valamit, ami boldoggá tette abban a pillanatban?
Hát olyan, amiből nagyot tanultam, olyan volt, már itt is fedzegettem, és nem véletlenül, hogy például az esemény beszámolójának, az élményszerűségének a megítélése, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. És van az embernek egy csomó feltevése, hogy egy ilyen élményről szóló beszámoló, amikor átszűrődik a személyiségen, amikor az illető az eseményekről már az ő saját szűrőjén keresztül számol be, akkor az milyen lehet. És az volt nekem a nagyon nagy tanulság, hogy az esemény okozta pszichés trauma, hogyan módosíthatja ezt az élményszerű beszámolót egy kvázi sivár beszámolóvá, miközben az élmény ott van mögötte. Csak lekoptak az érzelmek, mert az aktuálisan a személyiségre nézve veszélyes lehet annak az átélése, mert a személyiségek esetleges labilis egyensúlyát olyan irányba bontaná meg, hogy esetleg belezuhanna egy súlyos regresszív állapotba, és inkább azt a megküzdési módot választja tudattalanul a személyiség, hogy az érzelmi réteget lekoptatja.
Tehát valószínűleg akkor ezt megérezhette, ugye?
Igen, ez egy nagy...
Ugye, megérzésen alapult ez?
Illetve a következmények is azt igazolták, hogy jól gondolom azt, hogy itt igen, volt trauma, aztán később az elkövetőnél is szinte ugyanaz a beismerő vallomás következett, mint amit a sértett nekem elmondott, de az egy nagyon nagy tanulság volt. Nem tanulság, mert hogy az ember tudja és számol ezzel, de hogy a mértéke volt megdöbbentő, hogy ilyen is van. És attól még élményszerű a beszámoló, a saját élményét meséli el, csak éppen az a szűrő, amin keresztül jön, az egy védekező állásponton van, és nem engedi magához közel az érzelmeket, így nagyon laikus nyelvre fordítva.
Jó, tehát akkor a munkája révén mondhatná azt, hogy megtanul sok-sok ember fejével gondolkodni? Vagy meg érezni, hogy mi lett a másik fejében?
Sok-sok fajta gondolkodási módot látok, sok-sok fajta életet, inkább azt mondanám. Tehát, hogy a gondolkodás az egy része az egésznek, amiben az érzelmek, a személyiségnek van egy kialakult, jól vagy rosszul kialakult struktúrája. Tehát a gondolkodás az egy rétege, de igen, azt kell, hogy mondjam, hogy sok ember fejébe van alkalmam betekinteni bizonyos szintig. Uh-huh. A beszélgetéssel, illetve a vizsgáló eljárásokkal.
és így hétköznapi környezetben ez mennyire jól lehet. Tehát, mint egy baráti társaságban beszélget valakivel, akkor tudom, hogy ez...
Igen, ezt sokszor megkérdezik, meg sokszor elhangoznak azok a viccek, hogy itt a pszichológus. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a pszichológus is ember. Tehát amikor nem dolgozik, akkor nem dolgozik. Persze megvannak a készségei, meg a szaktudása ahhoz, hogy felismerjen dolgokat, de azt, mint magánember teszi, a saját érzései befolyásolják, a másik emberrel való kapcsolata, akit ismer, aki a barátja, tehát ugyanúgy működünk a privát életben, mint bárki más.
Megmutatom, egy fodrász, mondjuk meglátja a barátnői haját, akkor már mindjárt mondja, mert benne van a vérébe, de ez így nem.
Ez így azért nem. Pszichológus a személyiségével dolgozik.
Mert akkor irányított kérdéseket kell föltenni.
Igen, és amikor nem dolgozik, akkor magánember élje a magánéletét, a hétköznapjait, a barátnőjével, a világ legfontosabb női magazinjairól csacsog, vagy viszi a háztartást, otthon neveli a gyerekét, gondoskodik a családjáról, tehát ugyanúgy működik, mint mindenki más. Az is egy fontos aspektusa a mi munkánknak, hogy akivel dolgozunk, a számunkra ismeretlen. Nem kötődnek hozzá érzelmeink, közös élmények, semmiféle kapcsolat, hiszen az már módosítaná a tisztellátásunkat és minden mást. Mert hogy ha már lenne privát kapcsolat, akkor a privát személyiség szólalna meg. Ez pedig ugyancsak egy lélektanilag intim helyzet, de nem egy privát intimitás, hanem egy professzionális. Tehát mi ismeretlenekkel dolgozunk, és később sem, terápiában sem, ennek törvényi akadályai is vannak, nem vonhatóak ezek a személyek. Tehát amit mondtam, hogy az átlagpszichológusnál a cél a segítség, a terápia, nálunk a cél a kérdésekre való válaszadás, de ezt később nem követheti segítő munka.
De azért gyerek nem tudná hallgatni egy-egyest.
Hát igen, feltehetően azért meg lehet... Privát életben mi is emberek vagyunk, de tény, hogy az elleplezésre és a torzításokra ki vagyunk hegyezve. Ez azért tény.
Jó. Én szeretnék valamit kérdezni, van a legmegdöbbentő bűncselekmény, amikor szült az anya és megüli a gyermekét. De nem azért, mert szabadulni akart tőle, hanem állítólag olyan beszűkült tudatállapotba kerül, hogy hiába várta, örült a gyereknek, és képes megölni. Mi játszódik le ilyenkor az emberben?
Hát ezek is nagyon különböző esetek, és hogy mindegyiket külön-külön kell megvizsgálni, alapjába véve, tehát nincs egy olyan sablon, amit fel lehetne húzni, de azért nagy általánosságban azt szokták mondani, hogy olyan különleges, pszichés és fizikai állapotban is van olyankor a nő, tehát nem csak lelkileg van egy különleges állapotban, a szülés fájdalma, a vajudás kínjai, az egy test egy lélekből két testté válás, hanem fizikailag is és hormonálisan is nagyon sok változás indul be ilyenkor egy nőben. Gyakran vannak olyan pszichiátriai kórképek, amik nem véletlenül szülés után indulnak, laktációs pszichózis többek között, amik bizonyos hormonális hatások is közrejátszanak abban, hogy az ő tudatállapota módosul, és a cselekvőképessége abban az adott beszűkült időszakban, vagy abban az időszakban, a szülés körüli időszakban nem az átlagos módon működik, hanem valamilyen más módon. Tehát, hogy ezeket a tényezőket ilyenkor figyelembe szokták venni, és hogy amikor ilyen ügyekben bírósági szakba kerül az ügy, akkor ott is figyelembe veszik ezt, hogy a szülés körüli időszak egy különleges időszak.
Jó, hát sajnos lejárta az időnk, de mielőtt befejezném, ugye jól gondolom, hogy ön egy jókedvű, vidám és humoros ember.
Bizonyos szempontból igen, a humor az nem általában tőlem, kell is néha a munkában az, hogy humorral tekintsünk magunkra,
jó.
Illetve a környezetünkre.
Jó, ha most amit elmondok, úgy tetszik gondolnak, ki fogom vágni a hangfelvételből. Tehát mindenre azért mertem gondolni, mert amikor betetszett jönni, még talán hárman voltunk, pontosabban nem volt a harmadik, és kezet fogtunk, és megjegyeztem, hogy tehát jó erős a kézfogása, és hogy hát remélem, hogy nem a torkomon fog majd a kezdel landolni, és akkor utána azt mondtát, lehet, hogy a keze nem, de majd akkor esetleg, hogy a torkon harapom, igen, vagy ilyesmi. Na most én mindig örülök, amikor ilyen emberrel találkozom, mert ez kellene, hogy a természetes legyen, és ilyenkor az ember egyből tudja, hogy kivel van dolga. Ha benne maradhat, akkor benne hagyom.
Maradhat, vállalom.
Jó, és köszönöm szépen, hogy el tetszett jönni, és én nagyon ajánlanám ezt vagy a szép irodalmi mű, vagy a színházi drámát, vagy mind a kettőt.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Köszönöm szépen.